Na, így hát Éva lenyelt egy csomó gyógyszert, visszament a szeretője lakásába, levetkőzött, és ott a férfi ágyába feküdt. Elszánt nő volt, annyi biztos. Na most, próbáljanak egy mesztelen, félig öntudatlan asszonyt kidobni. Ez, ahogy Rákóczi Ferenc szokta volt mondani, a világ cikije. Amikor a szerető hazatért, teljesen tanácstalanná vált, még egyszer, utoljára a gyönyörű és kívánatos, ám kisé makacs nő mellé feküdt. Ezt az orvos szakértők igazolják, az asszony a szeretkezés után kábult álomba zuhant. A férfi tanácstalanul, mondhatnám kétségbe esve állt felette. Végül is, hogy tegyen valamit, ne legyen tétlenségre kárhoztatva, felöltöztette Évát, és a meleg, ám öntudatlan testet levitte a garázsba, s a kocsi csomagtartójába fektette. Eddig tartott az, amit indulati cselekvésnek nevezhetünk, itt még nem volt semmifajta megfontolás. Ám azt most már jól tudta, a csuda szép, de konok szeretőtől nem tud a továbbiakban sem szabadulni, és ez, később azt is elmondom, miért, nagy-nagy szerencsétlenséggel fenyegette, gyökerestől felforgatta volna az életét. Ádám elhallgatott, aztán hirtelen jött ötletnek engedelmeskedve Gedeonra nézett. Van itthon kenyér? Kérdezte, a férfi teljesen váratlanul érte a kérdés. Azt hiszem, nincs. Miért? Szükségem lenne rá, nálam van otthon egy egész kenyér, szólalt meg az öreg hölgy. Ha akarja, áthozom. A garázsban leszünk, mondta Ádám. Oda jöjjön. Kérem, siessen, szaladok, felelte az öreg hölgy. Az egész kenyér kell, az egész, mondta Ádám, aztán Judithoz fordult. Gyere, most az ölembe veszlek. A többiek döbbenten néztek rá. Gyere csak, ismételte, eljátsszuk a gyilkosságot, hogy higgyenek nekem. Na végre, mondta a lány, végre én is valami szerepet kapok. Jöjjenek, fordult Ádám a többiek felé. Gedeon úr, mutassa meg, merre van a lejárat a garázshoz. Gedeon úgy ment előttük, mint az alvajáró. A lépcsőházból egy ajtó nyílott, a túlsó oldalán csiga lépcső vezetett a garázsok felé. Ádám óvatos, zajtalan léptekkel vitte Juditot. No, így, suttogta. Így cipelte lefelé Gedeonnét a szeretője, aki akkor még nem volt gyilkos, botladozott egy kicsit, de nem látta senki, aztán végül is csak leért. A kivilágított garázsban egy zsiguli állt, mellette a technikus és a nyomszakértő. Nézzék csak, dünnyögte Ádám, ilyen formán, belefektette a csomagtartóba a testet, aztán tűnődve föléje hajolt, el sem tudta képzelni, mi lesz. És innen kezdődik a megfontolás, itt kezdett kicsírázni a bűntényterve, amikor a hanyat fekvőnő szépen feszülő mellét bámulta. Az emberek szorosan álltak egymás mellett, érezni lehetett az izzadt testek szagát. Kérdezhetek valamit? Fordult Ádám Tornyainéhoz, az örök lakásuknak ki a tulajdonosa. Én, a nyaralójuknak, én, szegény férje ugye, keveset keres, annyit azért megkeresek, amennyire szükségem van. Nevetett Tornyai, csak hát nem én jutottam családi örökséghez, hanem a feleségem. Miért nem folytatja a játékot? A kenyeret várom, nem csíp oda a fotocella? Hallatszott kívülről az öreg hölgy hangja. Itt van ez a szép, kerek, 2 kilós kenyér. Köszönöm, mondta Ádám. Judit, kényelmesen fekszel. Igen, fogd a mellethez a kenyeret. Nem baj, ha rácsukjuk a csomagtartót. Nem fulladok meg, nem. Akkor csukd rám. Kattant a zár. A garázsban moccanás sem hallatszott. Igaza van a boncoló orvosnak, mondta Ádám. Gedeonnét 6 és 7 óra között gyilkolták meg. Pontosabban, 6:03. Honnan tudod? Hallatszott Jakab őrnagy hangja. Ott voltam, dünnyögte Ádám. A magányosan kószáló macska megbolondult, gondolta Jakab őrnagy. Teljesen elment az esze. Sajnos, ott voltam, ismételte Dér Ádám. És ott volt Malacka is. Tornyai úr, foglalja el a sofőr melletti ülést. Gedeon, maga pedig üljön hátra, én a volánhoz ülök, a többiek pedig figyeljenek. Hát így történt, a motor zümmögni kezdett. Malacka akkor így szólt, kiáltott Ádám, látsz valamit? Bepárásodott az ablaküveg. Nem sokat, felelte a szobrász úr, adj egy rongyot, szepegte Malacka, letörlöm hátul az ablaküveget. A szobrász úr kotorászott a kesztyűtartóban, aztán hozzám fordult. Úgy látszik, a szarvasbőr hátul van a csomagtartóban, kivette a sluszkulcsot a gyújtás kapcsolóból. Ígyni, ahogy most én, kiszállt a kocsiból, így, ahogy látják. Felnyitotta a csomagtartó fedelét. Néhány másodperc telt el, és már jött is vissza, a kezében a szarvasbőrrel. Végigjátszotta a jelenetet, kimért, lassú, pontos mozdulatokkal. A kezében meglengette a szarvasbőrt. Észrevett valamit, kedves Geda? Szólt be a kocsi ablakán. Mit kellett volna észrevennem? És maga, szobrász úr, dünnyögés volt a válasz. Hát akkor nézzék, emelte fel a hangját Ádám. Valamennyien jöjjenek ide, Kinyitotta a csomagtartó fedelét, és valamennyien látták, hogy a lány mellén levő kenyérből, a fémrész tövéig belefúródva, a zárszerű eszköznyele merett ki. Hát így történt, hümmögte Ádám. Sem Malacka, sem én nem vettük észre, a szemünk előtt tölte meg. Mit szól ehhez, szobrász úr? A szürke szemek résnyire szűkültek. A levegőbe beszél, mondta fakó hangon Tornyai. Semmi bizonyíték nincs a kezében. Nincs ám, mondta Ádám, aztán a technikushoz fordult. De azért tán, jobb lesz, ha a művész urat közre fogják. Nagyon gyors keze van, kisegítette Juditot a csomagtartóból. Világcikie, bámult a kenyérből kimeredő műanyag nyérrehi. Rákóczi Ferenc, én mondom, világcikie, fejet hajtok az oberhé előtt. Micsoda arénát csinált itt? Hány ingere van még? Kérdezte Ádám. Ha akar, most már elmehet. Vidrócki szélesen elvigyorodott. De hogy van hány ingerem? Felelte. És most már egyáltalán nem akarok megpattanni. Kíváncsi vagyok, hogyan jött rá. Geda, hallatszott Tornyain és suttogása. Szegény Geda, még most is reszketsz. Az öreg hölgy furcsa grimaszt vágott. Az én megboldogult jó uram szokta volt mondani, ne kívánd más feleségét, barmát, vagy bármiféle tulajdonát. És igaza volt, mert az illetlen kívánság ide vezet. Megmondaná nekem, Ádám fiam, miért ölte meg ez a nagy darab rusnya ember azt a szerencsétlen nőt. Nem szerelemből, nem gyűlöletből és nem kívánságból. Pénz miatt tette, a szobrász úr, akinek a szobrai, most már elárulhatom, olyan hatást tettek rám, mint Néró költészete, nagyon keveset keresett. A műveire nem akadt vevő. Ha nem csalódom, a felesége tartotta el. A feleségé volt az örök lakás, a nyaraló, egy szóval minden. Ha rajta kapják Geda asszonyával, bizony egyszeriben kicsöppen a jó módból, mert szegény Éva gyönyörű volt ugyan, de ő sem rendelkezett sok pénzzel. Ebben a nagy gazdagságban ők ketten szegények voltak. És a szegénységet egyikük sem akarta vállalni. Ezért döntött, végül Tornyai úgy, hogy megszabadul a szeretőjétől. Szegény uram azt szokta mondani, hogy a pénz nem boldogít, motyogta az öreg hölgy. Hiába, szellemes ember volt. Visszakaphatom a kenyeremet. Vissza, mondta Ádám, az arcáról már eltűnt a feszültség. De nem tart velünk, amíg befejezzük. Már hogy ne tartanék, felelte Smitné, hiszen a századforduló óta nem voltam ennyire izgatott. Ismét fent ültek Gedeon lakásában. Tornya is ápadt volt, de látszott az arcán, még nem adta fel. Hát akkor, szólalt meg Ádám, következik az utolsó menet. Hajlandó vagyok felelni a szobrász úr ellenvetéseire. Ne a szavakkal dobálózzon, mondta tagoltan Tornyai, és a keze fejével megtörölte a homlokát. Bizonyítsa be, melyik bíróság hiszi el csak így, becsület szóra, hogy ez az egész mese igaz. Rendben van, mondta Ádám, hát akkor figyeljen rám, milyen számot tárcsázott, amikor tegnap tőlem felhívta Gedeont. Természetesen Geda számát. Geda száma 987-003. Maga pedig egy hatossal kezdődő számot hívott. Túlságosan jó az emlékezetem, a saját számát tárcsázta, mert attól tartott, hogy ha a 987-003-at hívja, akkor Geda felveszi a telefont, és összeomlik az elképzelése. Csak a saját számában lehetett biztos, hogy azon senki sem felel. Ismét csak üres beszéd. Na jó, mondta türelmesen Ádám, de mindent tisztázni akarok. Tegnap este 7 óra után váltunk el egymástól. Igaz, igen. Mit csinált azután? Elvittem Malackát az ügyvédi munka közösséghez, elintézni való dolga volt még, és ott parkolt a kocsija is. Ittam egy kávét, aztán kiszellőztettem a fejemet. 10 után pedig együtt jöttünk haza, ideföl, Gedához. Ez is szóbeszéd. Malacka ugyanis halott. Így hát nem tudja megcáfolni. 8:30-11 magának épp elég ideje volt, hogy a holttestet a csatornához vigye és visszatérjen. Vagy igen, vagy nem, felelte Tornyai. Talán Malackát is én öltem meg. Ki más? Kérdezte Ádám. Megfeledkezik arról, hogy amikor ön nálunk járt, Malacka még élt. Már hogyan élt volna? Ketten is hallották, amikor telefonon beszéltem vele. Ez a telefontrükk eléggé ócska, dünnyögte Ádám. Senkit sem téveszthet meg. Mi a feleségével egy szót sem hallottunk, maga kijött, és azt mondta, Malackával beszéltem ezzel az erővel azt is elhihetném, hogy Onas is hívta fel. Amíg én Vidróckinál ültem, maga a felesége szerint leszaladt cigarettáért. Épp elég ideje volt megölni Malackát. A telefonokkal egyébként is vigyázhatott volna. Amikor lejátszotta, hogy Gedeon számát tárcsázza, és ehelyett a saját lakására csengetett, nagyon lebecsült engem, én ugyanis figyelni szoktam az emberek kezét, a kezüket, a szemüket, a szavaikat, a mozdulataikat. Mégis azt állítja, hogy az orra előtt töltem meg Gedeonnét, nézett rágúnyosan, szürke szemével Tornyai. Hogyan fér össze ez azzal a híres nagy figyelemmel? Sajnos, összefér, ingatta fejét Ádám. Malacka volt az előtérben, és nem ön. Folyvást azon tűnődtem, hogy ez a kis rózsaszínű ember mit akar. Nem tudhattam, hogy maga küldte. Én? Nézett körül tornyai. A szája tátva maradt a csodálkozástól. Ezt meg honnan veszi? Elsősorban magának volt rám szüksége. Kellett egy kívülálló, fedhetetlen okostóbiás, aki esküszik rá, hogy ön 6 és 7 óra között együtt volt vele, így nem ölhette meg Gedeonnét. Úgy vélte, ehhez Malacka egyedül nem elég. Jobb lesz, ha én is tanúskodom majd, nekem mindenki hisz. Ezért elejtett egy-két szót Malacka előtt arról, talán nem is konkrétan, csak célozgatott rá, hogy jó lenne engem megkeresni Gedahügyében. Malacka nyilván már régebben beszélt rólam, hogy én okos fiú vagyok, a kriminológiai közlönyben olvasott néhány bűnügyről, amelynek a végére jártam. Így hát, amikor maga elejtette a megfelelő szavakat, szegény Dezső fejében elindult egy gondolatsor, és már is nyúlt a telefon után, hogy engem felhívjon. Ez délután 4-kor történt. A kocsi a csomagtartójában már ott feküdt Gedeonné. És 17:30, amikor a lakásomon felkerestek, tulajdonképpen nem ketten, hanem hárman voltak, a csomagtartóban volt az áldozat, szépen előkészítve, hanyat fektetve, hogy a bökéssel ne legyen gond. Emlékszik rá, amikor Szentendre felé mentünk, nekem feltűnt, hogy ön túlságosan lassan vezet. Emlékszem, mondta Tornyai, az izmok kígyóztak az áll kapcsán. Ez csak nem bűn, nem bűn, csóválta a fejét Ádám. De az ön szempontjából, ahogy néha is mit professzor mondaná, több volt annál, hiba. Tűnődésre adott okot, felhívta magára a figyelmet. Ugye tudja, miért vezetett annyira óvatosan? Miért? Mert, ha mondjuk, belecsúszunk az árokba, akkor felborult volna az egész terve. Mi történne? Ez motoszkált a fejében, ha netán egy karambol után be kellene vontatni a kocsiját, és felnyitnák a csomagtartót. Világos, a szerelők egy hullát találtak volna. Logikai kártyavárat épít, mondta tagoltan Tornyai, és a keze fejével ismét megtörölte a homlokát. Az első léghúzat összedönti. Ha részt lát az okoskodásomon, csak szóljon, nézett rá Ádám mosolygós, kissé gúnyos szemmel. Szívesen veszem, nem haragszom meg érte. Köszönöm, mosolygott Tornyai is, mindennek eljön az ideje. Legelőször az tűnt fel nekem, dünnyögte Ádám, hogy a voncoló orvos megállapítása szerint a döfés iránya vízszintes volt. Az orvos még hozzá is fűzte, fel kell tételeznünk, hogy a gyilkos visszakézből szúrt, különben a sebcsatorna vízszintes vonala nem magyarázható. Ezen eltűnődtem, miért szúrt volna visszakézből a gyilkos, és találtam egy sokkal egyszerűbb magyarázatot, mégpedig azt, hogy az áldozat nem állt, hanem feküdt. És, ha egy fekvő embert felülről mellbe szúrunk, akkor a döfés iránya, a sebnyílása természetszerűen vízszintes. Ebből pedig az következett. Ha az áldozat feküdt, akkor nem a csatorna partján ölték meg, a vére ott nem fröccsenhetett a nyírfára, tehát a gyilkos úgy vitte oda a holttestet, és úgy vitte oda a vért is. Erre az alapra építettem fel, ahogy a művész úr mondta, ingatag logikai kártyaváramat. Hirtelen Tornyai néhoz fordult. Asszonyom, ön tudta, hogy a férjének viszonya van Gedeonnéval. Megviselt, tört fényű szempár tekintett rá, a keskeny száj alig mozdult, amikor kiejtette a szavakat. Régóta gyanakszom rá, és egy ideje biztosan tudom. Dóra, hogy mondhatsz ilyet? Suttogta Tornyai. Az asszony lehajtotta a fejét. Világcikije, motyogta Vidrócki. Mibe keveredtem? Csak a gödör szélén volt, nem esett bele, mondta Ádám, aztán közönyös szemét ismét Tornyaira emelte. Még mindig nem érzi, hogy nagy baj van. Azt hittem, már a felénél összeroppan. Hát mit gondol, kinek játszottam el ezt a komédiát? Tornyai alatt megrecsent a szék. Azt mondja, hogy Gedeonné altatót vedd be. Szólalt meg aztán. Olyan ostobának tart, hogy vállaltam a kockázatát, hát ha a csomagtartóban felébred. Nem, nem tartottam olyan ostobának. Azt hiszi, néhány szemaltató elég egy embernek, hogy órákig meg sem mozduljon. Megfeledkezik a tűzúrásról a könyök hajlati vénában, mondta Ádám. Maga belenyomott még egy dózis gyógyszert, mondjuk 5 köbcenti sevenált, attól úgy alszik az ember, mint a tej. Honnan vettem volna, teszem fel, sevenált, ahogy ön állítja. A felesége orvos, asszonyom, tart ön otthon gyógyszert és műszereket. Tornyai néné mám bólintott a fejével. Ez mind csak beszéd, kiáltott éles hangon Tornyai. Semmit sem bizonyított. Érti? Semmit. Ádám szomorúan csóválta a fejét. Micsoda makacság, micsoda életerő, de figyeljen már, úgy látszik, elengedi a füle mellett a szavaimat. Ugye, Geda lakásán cigaretta végeket találtak, amelyeket Éva a gyilkosság napján szívott el. Igen. Felelte Tornyai helyett Jakab őrnagy. Kiürítették a szemétládát. Mondtam már, teljesen kiürítettük. Ádám a technikushoz fordult. Menjen ki, legyen szíves, nézze meg. A technikus néhány perc múlva visszatért. Az arcán csodálkozás látszott. Találtam még két csikket abban a ládában. Remek, mondta Ádám. Ezt a két csikket én tettem bele az előbb, ugyanúgy, ahogy a gyilkosság napján Tornyai beletette a többit, hogy bajba keverje Gedát. Gedeonná ugyanis aznap nem itt, hanem a művész úr lakásán cigarettázott. De a nyomozók találtak mást is, sárnyomokat Gedeon kocsijának hátsó kerekén. Gondolom, a művész úrnak az sem okozott különös problémát, hogy ott, a csatorna partján, felmarkoljon egy kis agyagot, és azt késő este, vagy talán éjszaka, a barátja autójának kerekére kenje. Ez nem nagy ügy, de tetszetős. Kedves Geda, általában hol tartja maga a cipőit? Az előszobában, szólalt meg Gedeon. Porcelánkék szeme élettelen volt a vastag lencsék mögött. Az injekciós tűben, úgy látszik, maradt még egy kis vér, dünnyögte Ádám, nem csak a nyírfa kérgére jutott, de Gedeon cipőjére is. Viszont a lábtörlőn is talált a rendőrség a csatorna partjáról származó sárnyomokat. Művész úr, nem járt itt véletlenül pénteken este, mondjuk malackával, hogy megvigasztalja a szegény barátját. Tornyai szemgödreiben megült a veríték. Üres beszéd, hörögte. Bizonyítsa be, hogy én öltem meg azt az asszonyt. Megtörtént, mondta nyugodtan Ádám. Mit gondol, miért küldtem le a nyomszakértőket alig egy órával ezelőtt? Emlékezhet rá, suttogtunk egy kicsit, aztán elmentek. Mit tippel, hová mentek, hová? Kérdezte kerekre tágult szemmel Tornyai. Megszemlélték az ön cipőjét, az ön autóját, és a lakásában is körülnéztek. Az én kocsim gumiján nem találhattak semmit, hiszen nem tér. Elhallgatott, az arcán rángás futott át. Miért nem fejezi be? Kérdezte Ádám. Ugye, azt akarta mondani, nem tért le a kocsijával a betonútról, amikor a holttestet a csatorna partjára vitte. De attól a csomagtartóban még maradtak mikronyomok. Teszem azt, néhány fonál darab a sárga pulóverből, egy-két hajszál. És az ilyesmit manapság már semmiség azonosítani. A lakásban is elhullik egy-két hajszál, ha valaki napokig ott tartózkodik. Nem beszélve a cipőkről, amelyekkel ön mégiscsak kénytelen volt belelépni a sárba. És hogy másról ne beszéljek, a spermát is azonosítani lehet. Szóval alig ha lesz akadálya, hogy a vád bebizonyítsa a bíróság előtt. A maga szeretője volt Gedeonné, teste a maga kocsijának csomagtartójában hevert, és az is bizonyítható, maga vitte a tetemet a csatorna partjára. Mindebből az következik, hogy Gedeonnét pénteken este 6 óra 3 perckor malacka és az én jelenlétemben maga ölte meg. Így takarékoskodott az idővel. Te nyomorult? Hörögte Tornyai. Miért nem akadályoztad meg, ha ilyen okos vagy? Hirtelen felugrott a székről, és az üvegfal felé rohant. Zuhanás hallatszott. A szobrász elterült a földön. Bocsánat, sopánkodott az öreg hölgy. Kiejtettem a kezemből ezt a két kilós kenyeret. És milyen szerencsétlenség, szegény művész úr elbotlott benne. Igazán szégyellem, rettenetesen ügyetlen vagyok. Jakabőr nagy föl segítette a földről a szobrászt, s valamennyien hallották a bilincs kattanását. Okos Bercinek képzelt, dünnyögte Ádám. Azám, Okos Bercinek. Malacka megtévesztett, nyögte Tornyai, megtévesztett az átkozott. Azt mondta, számíthatunk magára. Hát nem így történt. Nézett rá csodálkozva Ádám. Hát nem erre számított. Vége.